mentőcsomagról és egyáltalán ennek a hatásairól.
Ezzel a mentőcsomaggal összességében most az ország, ha minden jól megy, akkor még több Európai Uniós forrás az juthat, mint jutott a 2014-2020-as periódusban. Úgyhogy jól járhatunk ezzel a programmal. Természetesen ehhez meg kell felelni bizonyos feltételeknek. És itt a vita az mindig azon van, hogy a jogállamiság az hogyan alakul, ezt hogyan tudják számon kérni. És első körben úgy jelent meg az itthoni sajtóban, hogy ugye eléggé felpuhultak ezek a korlátozások,
így
és gyakorlatilag nem lehet majd számon kérni érdemben az országokat, hogy betartják-e vagy nem, amit kell. Itt azért ez még nincs teljesen lefutva, és egyrészt még ezt a programot is el kell majd fogadni a parlamentnek, úgyhogy még változtat valamennyire ez a program, de ezt a jogállamiság dolgot is keretbe foglalják majd valószínűleg, hogy miknek kell megfelelni, és utána, hogyha egy ország ellen elindul egy kötelezett szegési eljárás, akkor utána most legalábbis úgy nézhet ki a dolog, hogy 55%-ának az országoknak, illetve 65%-ának a népesség arányal meg kell szavazni azt a parlamentben, hogy ez nem is a parlament, hanem a tanácsban, hogy ez a kötelezettségi szegési eljárás ez nem indokolt. Tehát azért ez nem annyira könnyű, illetve azt a lábát meg ezzel valószínűleg ki tudják húzni, hogyha összefog Magyarország meg Lengyelország akkor ők ne tudják megvétózni azt, hogy ezek az eljárások elinduljanak, vagy ezek a jogállamiságért felelőssége
vonjanak. De hiszen volt is erre már példa, ha
igen.
Jól tudom.
Úgyhogy még nem egyértelmű az, hogy pontosan hogyan fog ez kialakulni. A bizottság oldaláról azért úgy néz ki, hogy próbálnak erőt szentelni, vagy erőt teret adni annak, hogy ők tényleg szankciókat tudjanak bevetni az országgal kapcsolatban. Úgyhogy valószínű, hogy azért szigorúbb lesz a szabályozás, mint eddig volt, és erre azért majd oda kell figyelni az országnak, hogyha le akarja hívni a 750 milliárd, vagy a többi EU-s forrásból a Magyarországra eső részeket. Összességében a csomaggal több forráshoz juthat az ország, hogyha megfelelünk a feltételeknek, mint amihez jutottunk 2014 és 2020 között. Mindenképpen jó, mert ez azt jelenti, hogy nagyobb fejlesztéseket, több fejlesztést tudunk végrehajtani, ez hajtja a gazdaságot.
Tehát ez így van, ugye nekünk elég jó track recordunk van arról, hogy az EU-s pénzeket elég jól le tudjuk hívni, nem? Tehát, hogy te érzed ezt veszélyben, hogy az ország most ebből a szempontból, itt a lehívások szempontjából van erre veszély, vagy meg tudjuk oldani?
Hát elméletileg úgy van kialakítva a program, hogyha kiírják, miután ezek sok esetben utólag kerülnek elbírálásra, illetve ezek a kötelezett szegési eljárások is utólag indulnak. Tehát, hogyha már jó, hogy egy kormány előfinanszírozza, akkor azok a beruházások meg tudnak valósulni. Utána az a kérdés, hogy megkapja az ország utána a pénzt, vagy nem kapja meg. Ha nem kapja meg, akkor azt viszont elő kell teremteni, és ebben az esetben ez költségvetési finanszírozást igényel, illetve növeli az államadósságot, hogyha nem tudjuk pótolni ezeket a pénzeket. Vagy hát, hogyha újakkal nem tudjunk kiírni, miután nem megfelelünk a szabályoknak. Tehát ennek valószínűleg első körben az a fő kockázata, hogy növelheti jobban az államadósságot, meg a finanszírozási igényt, ha nem felelünk meg. Másodszorban az, hogy esetleg emiatt kevesebb fejlesztés valósul meg.
De azért egy nagy részére azért nyugtass meg, hogy nem vagyunk veszélyben, tehát azért számíthatunk arra, hogy ebből...
Én azt gondolom, hogy azért erre figyelni fog a kormány, hogy ne legyünk erre felelősségre vonva, és hogy tudjanak menni.
Meg is jöjjenek ezek a
források. Igen, legalábbis az elmúlt időszakban is az volt, ha valami nem sikerült, akkor utána próbáltunk alkutni, lehet, hogy volt valamennyi bírság emiatt, de utána kiírtunk esetleg új pályázatokat, vagy általában többet is ír ki a kormány, mint ami az összeg. Pont azért, hogyha valamennyit nem kapunk meg, akkor azért a pénzt meg tudjuk kapni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagy valószínűséggel ezeket a forrásokat azért megpróbálja majd a kormányzat begyűjteni a következő 7 évben, 7-8 évben.
Hát az összességében az van, hogy még mindig ezekkel a feltételekkel, vagy ezzel az óvatossági kockázatokkal egy abszolút pozitív, fundamentálisan forint erősítő tényező. Ugyanakkor itt van, ugye, hogy kedden megtörtént a kamat csökkentés, és ezzel azért lejjebb került, hogy az alapkamat most 0,60-on van, és itt a rövid kamatok ehhez felsimultak. Az én kérdésem az, hogy mi az üzenet, hogy várunk-e további kamatcsökkentést elsősorban?
Klasszikus kamatcsökkentés, hát most nem annyira valószínű, hogy lesz, legalábbis a jegybanki közleménynek a vége eléggé azt próbálta még sugallni, hogy most ennyi volt a kamatcsökkentés, és hogy megpróbálnak biztonságos távolságban maradni a 0%-os kamatszinttől. De azért múltkor is így indult az egy hónap korábban a jegyzőkönyv, hogy ez egyszeri csökkentés volt, aztán utána mégis nem sokkal később belebegtették ezt a következő mérséklést is. Tehát én azt gondolom, hogy van még tér azért itt a kamatcsökkentésre, és elképzelhető, hogy jönni is fog. Az, hogy ez most konkrétan az alapkamatnak a további mérséklése lesz, vagy elkezdik a nem konvencionális eszközökkel ezt majd elérni, hogy a rövid vége a hozamgörbének lejjebb menjen, ez még egyelőre egy kérdés. De én azt gondolom, hogy még a rövid kamatok, az egy éven belüli kamatok valamennyit mehetnek lefelé. Ráadásul, ha megnézzük azt, hogy például 2017 eleje és 2019 vége között nem különösebben zavarta a Magyar Nemzeti Bankot, hogy a évben belüli kamatok, és itt mondjuk akár a 3 hónapos bubort, ha nézzük, akkor folyamatosan ilyen 0,1% körül mozgott. Most meg ehhez képest ez a jóval magasabban, ilyen 0,6 körül vagyunk. És abban az időszakban éppen a magyar gazdaság az eléggé robogott, ezért a 4-5%-os gazdasági növekedésre jöttek ki adatok. Ha ilyen szempontból nézzük, akkor ez egy elég nagy fordulat a jegybank részéről, hogy egy olyan időszakban, amikor az ő meglátásuk szerint is azért csak nagyon enyhe növekedés
lesz,
lehet,
így van,
talán éppen pluszban a piaci konszenzus, illetve hát a legtöbb nemzetközi szervezet meg recessziót vár, különböző mértékűt, akár 3-7%-ig szóródnak itt a várakozások, hogy mekkora gazdasági visszaesés lesz az idén, és jövőre is, hogy nem tudja még dolgozni az idei hátrányt. Ugye ennek tükrében azt, hogy most ennyire kihangsúlyozza ezt, hogy egy magasabb kamatszintet akar fenntartani, ez egy picit furcsa, és azt gondolom, hogy azért ezen még fog változtatni a következő hónapokban, negyed években. Ami így találtam okokat, hogy mi lehet a mögött, hogy miért nem, vagy miért próbál most még itt lavírozni. Az egyik az, hogyha kijönnek a második negyedéves tényleges GDP adatok és építőipari meg egyéb adatok, akkor ha azok nagyon rosszak lesznek, akkor még mindig legyen tere mondjuk szeptember-októberben egy lazítást elindítani, és ezzel egy pozitív hangulatot kialakítani. Tehát, hogy lehetnek még kedvezőtlen fundamentális adatok. Kettő, hogyha ki újra élesedik a vírus, és mondjuk ott is ennek komolyabb gazdasági kárai van, akkor is legyen még mozgástere, a kamatfonton is. Illetve a harmadik, hogyha esetleg a forint az számukra már kedvezőtlen mértékben erősödik, akkor is van lehetőségük ugye még lazítani, és akkor ezzel megpróbálhatják gyengíteni a forintot és visszaterelni egy magasabb szintre. Tehát én ezeket látom, hogy esetleg miért van az, hogy most még hangsúlyozza ezt a megfelelő, kényelmes, biztonságos távolságot a 0%-os kamatszinttől, de én úgy gondolom, hogy azért az év hátralevő részében fogunk még látni valamilyen eszközön keresztül, vagy a kamat, tényleges kamatcsökkentésen, vagy más eszközön keresztül nyomást a rövid végén a hozamoknak, tehát ott még lejjebb mehetnek a bubor szintek is.
Igen, és akkor gyorsan, hogy igen, mondjad?
Csak hogy ilyen 0,4-0,5% várnám, hogy oda azért elég reális esélye van még, hogy lemegyen.
Igen, és akkor gyorsan egy összehasonlítást meg is tudunk tenni, hogy most vagyunk így a forint oldalon, a rövid, ami azt jelenti, hogy az éven belüli hozamokon egy 0,60-as szinten, ugye ez az alapkamatnak teljesen megfelel, miközben a csehek egy 0,30 körül, aztán az éves periódus, az éves tenoron lesz egy 0,40-es emelkedés, de nagyjából ez a 0,30-0,40-es szint, tehát még így is a fele a miénknek, a lengyelek meg még lejjebb vannak, tehát hogy ott meg inkább ez a 0,20-0,30-ra jellemző, tehát ez azért még így is fontos, hogy gyakorlatilag a duplája a cseh, vagy hát a régiós összehasonlításban a kamatunk, ami azt jelenti, hogy valamennyi előny azért maradt, talán még mozgástér is maradt, de hát akkor ezt ebbe a három esetben valószínűbb inkább csak, hogy be fogják vetni. És akkor
Igen.
hát nyilván...
Illetve hát ami még fontos volt szerintem itt a jegyzőkönyvben, hogy most nagyobb hangsúlyt kapott a hosszabb hozamok, tehát például van egy változtatás, hogy az eszközvásárlási programon belül a kötvényvásárlásoknál a 15 évnél hosszabb állampapírokat ezt most újra elkezdik vásárolni. Ugye ezzel próbálják a hosszú végét a hozamoknak leszorítani, mert azt látták, hogy a kamatcsökkentésekkel párhuzamosan nem jött le a hosszú vége a hozamgörbének, és ezt próbálják akkor most átvezetni. Egyrészt, másrészt meg ezzel valószínűleg megpróbálják segíteni az államadósságkezelő központot is, hogy több hosszabb papírt tudjanak kibocsájtani, hiszen az látszódik, hogy az idejében nagyon megnőtt a finanszírozási igénye a költségvetésnek, és azért sok forintban kibocsájtott rövid, relatíve rövid állampapír került ki 3-5 éves futamidővel, és most próbálnak a rövidebbről egy kicsit átmenni a hosszabb futamidőkre, és ezt segíti az, hogy az MNB vásárol hosszabb állampapírokat.
És hát innen át is el is jutunk a legfontosabb, vagy a legégetőbb kérdéshez, hogy az, amit még a kamatcsökkentés után, tehát az előző jegybanki, az első kamatcsökkentés után mondtunk, az egy 3,47-3,57-es sáv volt, azt gondolom, hogy azt ebbe a pillanatban mondhatom, hogy azért egy hónapra jeleztük el, vagy jelezted előre, 3 hét eltelt, én azt mondom, hogy most itt megállt egy pillanatra a forint erősödése. De hogyan látod, hogy ennek függvényében mi lenne az új sáv, amit most egy hónapra mondunk, vagy hol lehet a forint alja?
Elég sokat jött most le pár nap alatt a forint, viszont azt gondolom, hogy akár még benne van, hogy tovább mérséklődjön, tehát nem kizárt, hogy ismét megnézzük ezeket a júniusi mélypontokat, amik 3,43 környékén voltak.
Hát és egy két erős technikai szint, ott egy Fibonacci is van, ott 3,43 környékén, meg ugye 42-43 volt az előző mélypont is.
Igen, van. Igen, meg most azóta a 200 napos mozgó átlag is már
meg
feljött
a 200
erre a szintre. Úgyhogy ott több ellenállás is van, tehát azt gondolom, hogy ott azért jó esélye kiépít egy aljat, ha odáig egyáltalán le tud menni.
Hát és azt gondolom, hogy ahol most vagyunk, az is egy erős szint, azért azt is szerintem elmondhatjuk, bár nem tudom, hogy te hogy rajzoltad be, nekem ez a 47-50 környéke, ez is egy viszonylag fontos. Hát nem véletlen, hogy ezért mondtad te is a 47-et elsőnek, hogy eddig jöhet le.
Igen, ez a 47 körüli szint, ez is egy ilyen fontosabb ellenállási szint, 47-50. Úgyhogy megkiderül, hogy itt el tud-e ezen érdemben menni. Ha látod, akkor mondom, ez a 45-43 környéki sáv az, ami megint egy ilyen aljat képezhet esetleg a forint árfolyamának. Én azt tovább is azt gondolom, hogy ha itt nagyon erős nyomás alakul ki a forinton lefelé, tehát hogy erősödni próbálna, akkor azt azért a jegybank nem feltétlenül szeretné, és akkor jobban előjöhetnek majd azok a vélemények a jegybank részéről, hogy van ez itt még tér azért lazításra, és meg fognak mindent tenni annak érdekében, hogy serkentsék a gazdaságot. Nyilván nem azt fogják mondani, hogy a forintot gyengítsék, de az, hogy itt a gazdasági érinkítés érdekében lazítanak a politikán, ha szükség van rá, mondom, hogy akkor azt jobban fogják hangsúlyozni.
Így van, és hát az, hogy egyrészt ugye egy hangulati elem is nagyon erősen megjelenik az árfolyamban, tehát annak ellenére, hogy 2x15 bázispontot csökkentett a jegybank, lejjebb tudtunk jönni, az azt is mutatja, hogy ez egy erős hangulati elemnek is köszönhető, ami hát ugye nyilván itt vannak ezek, állandóan jó hírek jönnek egyrészt a vakcina oldalról, meg a Remdesivir oldalról, mint gyógyszer oldalról is, és nagyon sokat gyengült a dollár, tehát tipikusan, hogyha gyengül a dollár, akkor feltörekvő javára tudja ezt megtenni. Tehát azt gondolom, hogy ez a hangulat is azért változhat, és akkor megint csak most bár egy relatív kamatelőnyünk még van, de akkor ez a forint erősödés is egy picit azt gondolom, hogy megállhat, vagy fordulhat.
Teljes mértékben,
Itt,
tehát az, hogy most jó a hangulat, az nagyban hozzájárult, hogy erősödött a forint, hiszen egyébként az lotyi is erősödött. Tehát, hogyha
így van,
megnézzük
az
a
egész
lotyihoz
év jóban
képest,
ez
akkor
látható volt.
nem
Csak
sokat
korona is.
erősödött a forint, igen, valamennyit erősödtünk,
Így
de nem
van.
sokat. Úgyhogy egy általános pozitív hangulat van most ezeknek a híreknek, meg az EU-s költségvetésének köszönhetően, hogy akkor itt folytatódhat ez a kilábalás ebből a válságból, és nő az esélye annak, hogy ez nem egy nagyon hosszan elnyúló gazdasági válság lesz, hanem ez egy viszonylag gyorsabban átvészelhető válság, köszönhetően többek között azoknak, hogy a jegybankok és az államok minden eddiginél nagyobb programokat vetettek be annak érdekében, hogy ellensúlyozzák a koronavírus válságnak a negatív hatásait.
És hogy egy kicsit így segítsünk a gondolkodásban is, meg az üzletkötésben, ugye sokaknak van pozíciója, aki eladási pozíciója, vagy éppen a vételi, akár zárásra, akár nyitásra, és ez nagyon rímel az előző történet, hogy mindenki megint az alját keresi, és hát ugye ez egy nagyon nehéz játék, amit azt gondolom, hogy akkor is kihangsúlyoztunk és elmondtunk, és most is el kell, hogy mondjuk, hogy itt igazából stratégiát lehet csak választani. Tehát mi abban tudunk segíteni, mindig pontosan az alját vonalzóval senki nem tudja belerajzolni, azt gondolom. Csak valószínűségeket, meg stratégiákat lehet kijelölni, hogy ugye ez a 47, ez egy szint, ez egy egyértelműen erős szint, jöhet lejjebb, de itt azt kijelölni, hogy igazából a 342-343 az inkább már egy ambiciózusabb, akár agresszívabb stratégia, mert az alatt azt gondoljuk, hogy a jegybank újra lazítana, és nem nagyon tudna az alá lemenni. A 347 az meg egy óvatos szint, mert hiszen itt is fordulhat a hangulat, tehát azért ezt úgy ki lehet osztani három részre, hogyha az ember keresi az alját bármilyen okból is, akkor azt mondhatjuk, hogy valahol 47 környéke egy óvatos prudens szint, vagy már elkezdődött 50 alatt a prudencia, 47-nél ezek az óvatos belépési szintek indokoltak, valahol 45 között egy ilyen középpont az agresszív és az óvatos között, és a 42-43 pedig, ami inkább az agresszívabb, ami a legalját célozza ezek a célértékek, hogyha egyetértesz, Dávid, és akkor ebbe mindenki eldöntheti magának, hogy hova húzza meg a kockázatviselési hajlandósága szerint a határt.
Hát igen, ezek a legvalószínűbb szintek, amik jelenleg látszódnak. Azt azért hozzá kell tenni, hogy most nyár van, tehát a likviditás az jóval alacsonyabb a piacokon, úgyhogy ilyen szempontból a mozgások is azért mások tudnak lenni. Nehéz azt most így per pillanatban lelátni, hogy hirtelen visszafordul ez a pozitív hangulat a következő napokban azért. Úgyhogy elképzelhető, hogy ez most egy picit hosszabb ideig, akár egy-két hétig itt próbálja az alját keresni, hogy itt pontosan hol lesz az alja, ezt azért nehéz megmondani. Ha esetleg átvinni ezt a 43-42 feles szintet, akkor még az a korábbi 40-es szintünk, amit mondtunk,
hát,
az is egy nagyon erős ellenállást jelent, tehát hogy 40 alatti értékekhez azért nagyon-nagyon jó híreknek és pozitív környezetnek kell kialakulnia még továbbra is,
így van,
hogy
így
ez
van.
Össze tudja jönni, úgyhogy igen, vannak ezek a fontos szintek, ahol el lehet kezdeni különböző mértékben vásárolgatni eurókat.
És itt az a kérdés, hogy honnan várjuk a kamatcsökkentést, mert ugye a múltkor az volt az érdekes, hogy a kamatcsökkentés hatására elég gyorsan gyengült a forint. Most azért a hangulatra lehet, hogy nem gyengülne olyan nagy mértékben, tehát talán nagyobb mértékben lenne indokolt egy, vagy biztonságosabb egy kivárási stratégia, de egyrészt ennek az alacsony likviditás miatt van egy kockázata, hiszen akkor pontosan erről van szó, hogy kisebb mennyiségekkel, kisebb kötésekkel is könnyebben mozgathatják az árfolyamot, csak ezért fontos az, hogy honnan lépne be az MNB a forint oldal miatt, vagyis a forint erősödés megállítása miatt, amire már azt lehet mondani, hogy még ha az ember kiválási stratégiát is játszik, akkor is már ez a 42-40, ez mindenképpen megfontolandó, vagy meg szívlendő, de hát itt azért az alacsony likviditás az kockázat, de ezért ezt a kiválási stratégiát akkor lehet, hogy még egy pár napig lehet követni, de hát mondom, én azt gondolom, hogy itt ha a hosszabb távat nézzük, egy negyed év, fél év, most egy pillanatra kitekintünk, akkor azt mondjuk, hogy egy hónapra, akkor inkább lejjebb tolnád egy ilyen 3,43-3,53-as sávba körülbelül, hogy amit most csak egy hónapot kell neki jelölni durván.
Hát igen, most valószínűbb egy ilyen picit erősebb sáv, mint az elmúlt egy hónapban volt. Igen, egy ilyen 4 forinttal lejjebb tolódhat a következő pár 3-4 hétre. De amit úgy gondolok a középtávon az az, hogy inkább az 50, meg az a fölötti szintek azok még vissza fognak térni meg. De továbbra is vannak egyébként a piacon bőven olyan elemzések, amik 3,70-es árfolyamat is látnak a következő évre. Úgyhogy azért az a forint pessimizmus vagy gyengülési várakozás azért egyáltalán nem kopott ki. És az elmúlt heteket, ha nézzük, akkor voltak is, főleg ott a kamat csökkentést követően, a januári, vagy a júniusi kamat csökkentést követően, amikor többen elkezdtek arra fogadni, hogy a forint az gyengülni fog.
Így van. Úgyhogy hát itt hosszú távra tekintve, akkor ezek még a mostani szintek is jó szinteknek tekinthetők, és lehet, hogy az ember egy pár forint, tehát hogy kisebb tér van lefelé, mint fölfelé, ezt érdemes megfontolni. És azt gondolom, hogy akkor még a dollár, amire nagyon érdekes rátérni, hogy hát egészen ugye majdnem, hát nem majdnem, gyakorlatilag 16-ig följött, és onnan kanyarodott most vissza egy 15-50 közelébe. Tudom, hogy ez egy nehéz kérdés, de hát mégis nem ugye bújhatunk ki alóla, hogy te mit gondolsz az euró-dollár tetőnek most így, hogy Trump is bejelentette kicsit, mint hogyha verbálisan gyengítette volna a dollárt, hogy még vár romlást a koronavírus miatt. Hogy te hol jelölnéd ezt most ki ebben a helyzetben?
Hát most a piac az egyre inkább a dollár gyengülést kezdte várni, és hogy az idei évben akkor nem a dollár lesz a legkeresettebb deviza már. Egyrészt a kamat előnye az nagyon lecsökkent az eurózónához képest, meg más devizákhoz képest is. Úgyhogy ez némiképp a dollár gyengülést jelentheti. Ráadásul az, hogy ott a vírus az nagyon terjed, az a gazdasági növekedésre se hat túl kedvezően. Úgyhogy nem biztos, hogy akkora különbség lesz az amerikai gazdaság visszaesése és az eurózóna gazdaság visszaesése között. Úgyhogy az se kedvez neki. Viszont ez nagyon sokat jött fel. Tehát az elmúlt 2-3 hónapban nagy utat járt be, de nagyon sokat gyengült a dollár. Mi azt várjuk, hogy nagyjából ez a 1,15 körüli szint lehet így az év második felében a meghatározó. Inkább jövő évre várjuk még azt, hogy esetleg följebb tud kúszni az 1,18-20-as szintekre, de így középtávon némi gyengülést, annyi, hogy most nagyon sokat jött föl, és emiatt szerintem némi korrekció és stabilizálódás az most visszatérhet egy kicsit a dollár piacára, aminek köszönhetően az 1,13-1,14-es szint az átmenetileg visszatérhet.
Elképzelhető. Az viszont egy érdekes együttás, mert most azt jelenti, hogy azért még így is egy erős forint mellett, egy 1,15-tel kalkulálva, hát hogy hiába, még egy 3,43-3,40-nel számolva sem látunk nagyon 2,98-2,95 alatti dollár értékeket, ha ugye leosztjuk. Tehát ez azt jelenti, hogy most azért ez a dollár vételre mindenképpen ezek a 300-as szintek, vagy akár 300 alatt már mindenképpen azok jó beszálló szinteknek tűnnek nekem ez alapján.
Igen, hát ezt eddig is
igazából ezt
mondtuk
az elmúlt
hónapban
is, van,
egy 300 körüli, egy kicsit az alatti szint az kedvező beszállási lehetőség most így a dollár piacára a következő időszakra. Igen.
Jó, én nagyon szépen köszönöm neked, Dávid, azt gondolom, hogy így első körben mindent említettünk, vagy érintettünk, amit akartunk az árfolyamról. fogunk egy összefoglalót írni, mint hogy a múlt hónapban is már írtunk a hanganyag kiküldése mellé, tehát össze fogjuk foglalni, de akkor az euróforint sávnak azt elmondhatjuk, hogy akkor inkább lejjebb tolódott egy pár forinttal a jó hangulat miatt, és egy 3,43-3,53 közelébe képzeljük el. A dollárt sokkal nagyobb gyengülést, azt most már nehéz belelátni egyelőre, ami azt jelenti, hogy a 300 körüli, 300 alatti dollár vételt azt jónak tartjuk, illetve hát az euróforintban pedig ezt a mindenkit azért óvatosan óvaintünk ettől a kivárástól, mert a múlt hónapban is ezt láttuk, hogy nagyon próbáltuk kitapogatni, hogy hol van az alja, de aztán elég gyorsan visszajött. Hosszú távon már jónak tűnnek ezek az euróvételek, bár valamennyi tér azért még van lefelé, de érdemes lehet akár zárásban is gondolkodni, akár, vagyis euró eladás zárásában, akár euró vétel nyitásában. És akkor én részemről nagyon szépen megköszönöm a hallgatóknak is, és neked, Dávid is a közreműködést. És hogy itt
köszönöm szépen, és szép napot kívánok mindenkinek.
Viszont hallásra!